Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Buzsa Sándor, vendégem pedig még mindig Jordán Tütünkov, főiskolai docens, a Budapesti Metropolitan Egyetem tanára, és Bulgáriáról beszélgetünk, most ez már itt a második kör. Üdvözlöm, Jordán! Le kell ütnöm azt a labdát, hogy a szünetben elhangzott egy olyan nagyon fontos információ annak apropóján, hogy ugye az utazás kiállítás díszvendége volt Bulgária. És föltettem azt a kérdést, hogy kapcsolatba áll-e ön a bulgár turisztikai ügynökséggel, tudja-e, hogy milyen eredménnyel zárult ez a találkozó? Hát nem is tudtam volna jobb szemére megkérdezni, mint önt, mert...
Azért, mert segítkezek abban, hogy hogy stratégiai tervet dolgozunk ki arra, hogy hogyan lehetne ösztönözni a magyar turistákat, hogy növeljük a számukat, akik Bulgáriát meglátogatják, vagy választják a turisztikai célországnak. És itt elsősorban a tengerparti turizmus fejlesztése mellett szóba kerül a kulturális turizmusnak a fejlesztése, és itt megegyeztünk a Bulgár Turizmus Minisztériummal, hogy együttműködve kidolgozunk egy olyan tervet, ami a bulgáriai magyar történelmi helyeket bevonjuk a magyar bulgár turisztikai kínálatban magyarok felé. Így például szeretnénk, hogyha a magyarok felfedeznék azokat a történelmi emlékhelyeket, amelyek Bulgáriában megtalálhatók, és itt felsorolnék néhányat. Először is szeretném Vidint felsorolni. Vidin városa Bodony néven a Magyar Királysághoz tartozott IV. Béla és Nagy Lajos idejében, és ne felejtsük el, hogy a vidini levelek Kossuth idejében itt születtek meg. A további történelmi hely, emlékhely, ha Duna mellett maradunk, Nikápoly, ahol két csata is megtörtént a török ellen. Először Nagy Lajos, ugye 1360-as években simán legyőzte a törököket, és akkor ő úgy érezte, hogy ezzel a török, az oszmán hódítás veszélye ugye le van rendezve, viszont később Zsigmond itt szenvedett vereséget a török seregektől, illetve az oszmán seregektől.
Ez már egy 100 évvel később volt.
100 évvel később. Ami további emlékhely, a Veliko Tarnovo neve, a második bolgár cárságnak a fővárosa. Itt érdemes megtekinteni magyaroknak a dinasztikus kapcsolatok, a magyar királyok és a bolgár cárok közötti dinasztikus kapcsolatok miatt, hiszen a bolgár történelemben több magyar származású királynő is így volt. Van. És ami további látnivaló, például Schumann, hiszen az 1848-49-es szabadságharc idején, illetve elvesztése után a magyar honvédeknek több ezres serege itt telepedett le Schumann környékén.
És ez itt hol van Bulgáriában?
Ez körülbelül Várnától olyan 150 kilométerre van kelet felé, illetve a tengerparttól, és Schumann városában találni.
Bocsánat, nyugat fele, nem? Meg kellett fele már. Ja,
igen, bocsánat, nyugat fele. Igen, köszönöm szépen a helyreigazítást. És Schumannnek két magyar vonatkozású híre is van, illetve emlékhely, mert a schumanni várat Hunyadi János a várnai csatába igyekezve rombolta le. A másik dolog pedig 1849-ben itt telepettek le a Kossuthnak a katonái, és egy Kossuth Lajos emlékház van Schumannben, ami mai napig is működik. További ilyen emlékhely, a Várnai csata emlékhelye, az 1444-es ugye népek csatája, amikor Ulászló és Hunyadi János a törökök elleni döntő csatát sajnos Ulászló fegyelmezetlensége miatt elvesztették, a nyerésre álló csatát elvesztették, és ugye végül nem ért el eredeti célját ez a hadjárat, aminek az volt a célja, hogy Bulgáriát felszabadítsák, illetve kiszorítsák a törököket, az oszmánokat a Balkán-félszigetről. További emlékhely, ami még érdekes, hogyha megyünk visszafele a déli irányból, a Nagy Lászlónak, költőnknek, illetve műfordítónak a emlékháza Smoljanban, és ami azért is érdekes, hogy a Nagy László nagyon sok bulgár népdalt, verset, költeményt fordított magyar nyelvre a 1960-as években. Ott is van Nagy László emlékház Smoljanban, Megemlíteném még Szófiát is, ami több oknál fogva is érdemes megtekinteni magyar szemmel nézve, hiszen a téli hadjárat idején 1443-ban Hunyadi János felszabadította Szófiát, Nist, illetve a történelemben páratlan dolog esemény volt az, hogy egy hadsereg több ezer kilométerre bemenve a birodalom területére képes volt ugye döntő csatákat nyerni, és a végén a nagy téli hideg miatt kellett csak visszafordulni a Hunyadinak a téli hadjárat idején.
Történelem aztán ismételte magát 1812-ben.
Igen.
Csak nem ott, hanem egy kicsit északabbra.
Igen, igen, így van. Azon kívül Szófiánál meg kell említeni azt, hogy Ferdinánd cár, aki a modern Bulgáriának a megalapítója a felszabadulás után, 1878 után, a magyar szálakkal is, vagy a rokoni szálakkal is rendelkezett, beszélt magyarul, úgy, mint a fia is, harmadik Borisz cár, szintén perfektül beszélt magyarul. És
mi volt ennek az oka, azt tudja?
A Koburgháznak a volt magyar vonatkozása, és a mostani cár sajnos panaszkolt az, hogy az egyetlen európai nyelv, amit nem ért meg, az a magyar, pedig az apja és a nagyapja folyékonyan beszéltek magyarul.
Igen, ők elmondták magukról, hogy nem francia nevelőnőjük volt, hanem magyar nevelőnőjük volt, aki megtartott őket.
Igen, a harmadik Borisz cár nagyon jó kapcsolatokat ápolt Horthy Miklóssal, többször is külön vonattal látogatta meg Horthy Miklóst Magyarországon. Sok esetben ő maga vezette a mozdonyt, tehát nagy neki a műszaki dolgok voltak, a mániája, közlekedés, a vonat közlekedés. Ami érdekes még, hogy a monarchia ugye nagy hatása volt Bulgária történelmére. Ha elmegyünk a Szófiába, és megnézzük ezeket a sárga kockaköveket, ezek mind Magyarországon készültek annak idején, és a Szófia főterén ezek most ilyen kulturális öregségként még mindig megtekinthetők. Tavaly volt itt egy küldöttség Szófiából, amely kereste az utánpótlást, hogy hogyan lehetne pótolni ezeket a sárga köveket.
És ezt hol bányázták Magyarországon? Valószínű, még a monarchia időszakában?
Még a monarchia korában.
Na most kedves Jordán, nem tudom, van-e még, amit föl szeretne sorolni, de azért most fölteszem a kérdést. Valóban itt vannak ezek az emlékhelyek, nagyon-nagyon emblematikus emlékhelyek a magyar történelemből. És miután ön a stratégiának az egyik megálmodója, akkor mik lesznek az első lépések? Tehát hogyan lehet ezt közelebb hozni a magyarokhoz? Mert azért azt tudjuk, hogy a magyarok Erdélybe, vagy Romániába, Szlovákiába, Horvátországba, Ausztriába rendszeresen járnak, hiszen fölkeresik a magyar emlékeket, amikor ünnepségek vannak, megkoszorúzzák, megemlékeznek. Bulgária valóban egy szomszéddal arrébb van, de ugyanúgy megtalálhatók ezek a gyönyörű szép magyar emlékek. Hogyan kezdenek hozzá?
Megengedi még, mielőtt válaszolnék a kérdés, hogy még egy nagyon fontos emlékhelyet megemlítenék. Van a madarai, a Madarskia Konnik, a madarai lovas szobor. Ennek a madarai lovas szobornak volt egy felirata, amit Fehér Géza történész az 1920-as években fejtett meg, és ez a madarai lovas, ez majd a bolgár eurónak lesz a egyik oldalára.
A címer állata?
Címer állata. És Fehér Géza tevékenysége, ugye még a turáni eszmék, közös turáni, óbolgár, magyar turáni eszméknek a szellemében kutatott Bulgáriában. És akkor válaszolva az ön kérdésére, elmondanám azt, hogy Magyarországon is nagyon sok bolgár emlékhely van, hiszen gondoljunk arra, hogy még a honfoglalás előtt a Tiszántúl és Erdély az a bolgár cársághoz tartozott Hán Krum idejéből. Tehát én úgy gondolom, hogy lehetne, ugye például Zalavárnál meg lehet említeni azt, hogy van Cill és Metódnak emlékhelye, illetve a bolgár kertészek jelentős hatása voltak a magyarországi gasztronómiára, a magyar kultúrára, a magyar társadalomra, és én itt úgy gondolom azt, hogy egy magyar-bolgár vegyes bizottság amúgy is létezik, mert hiszen a két nép között, két ország között van baráti szerződés 2016 óta. Az egyetlen olyan szerződés Lengyelországon kívül, amit Magyarország megkötött, az Bulgáriával van. Akkor még megemlíteném azt, hogy legalább 20 testvérváros van, bolgár-magyar testvérváros. Tehát én úgy gondolom, hogy ilyen kormányközi megállapodás értelmében lehetne egymás kulturális turizmusát támogatni, két oldalú megállapodásokkal.
Nyitottság megvan erre?
Megvan megvan a nyitottság erre, viszont tény az, hogy a határon túli emlékhelyeknek a látogatását a magyar kormány csak a szomszédos országokban támogatja. Ebből a körből sajnos Lengyelország és Bulgária kiesik, pedig mind a két országban vannak.
Tehát mondjuk ez is lehet majd a lobby tevékenység egyik iránya?
Igen,
hogy terjessze ki a magyar kormány a támogatást? Mondjuk Lengyelországra és Bulgáriára.
Igen, ez lenne egy nagyon fontos dolog.
Ez akkor azt jelenti, csak gondolkodom tovább, hogy például elindulhatnak osztálycsoportok, osztálykirándulások?
Így van, így a középiskolai osztálykirándulásoknak a anyagi támogatását is jelenthetni, hogyha ez már
illetőleg hát elindulhatnak azok a civil szervezetek is, amennyiben a civil szervezetek kapnak támogatást arra, hogy a lengyel és a bolgár-magyar emlékhelyeket fölkeressék.
Igen. Mindenféleképpen ez nagyon fontos lenne, ez a lobby tevékenység. De magának, Bulgáriának is tennie kell az annak érdekében, hogy a magyar turistákat bevonza az országba. Tehát itt úgy néz ki, hogy a bolgár stratégia az most, hogy a kiesett az orosz és az ukrán küldőország, mint turista küldőország, és valahogy pótolni kell a kieső külföldi turistáknak a számát. A bolgár turizmus a V4-et célozta meg, mint a következő legfontosabb küldőország, és ennek érdekében elkezdett ilyen közösen promotálni, promóció tevékenységet végezni ebben a négy országban. Sajnos ennek a központja Varsóban van, és Varsóból irányítani, vagy ösztönözni a magyar turistákat, hogy látogassák meg Bulgáriát, az egy kicsit nehéz lesz. Tehát itt mindenféleképpen szükségszerű lesz az, hogy magyar nyelvű brossúrák, magyar nyelvű applikációk legyenek, amit a bolgár turizmusnak ugye létre kell hoznia, hogy ahhoz, hogy megcélozzuk.
Én ehhez a nagyon nem értek, de mondjuk nem lehetne egy irodát felállítani 3-4 emberrel, akik egyébként ezt a fajta marketing tevékenységet itt Magyarországon folytatják magyaroknak? Tehát miből áll?
Ez lenne a legfontosabb. Tehát, hogy áldozni anyagiakat arra, hogy megnyitni egy magyarországi irodát is, amely kapcsolatot tartana a magyar utazási irodákkal, a magyar médiával, a promóciót szervezni.
Ugyanakkor ugye van még egy másik csavar ebben az egészben, az én fejemben, hogy mondjuk, hogy Bulgária az aranypart, a napos part, ugye ez a 342 kilométer hosszú tengerpart, de hát ahogy ön is mondta, Bulgária nem csak abból áll. És azt gondolom, hogy amikor az embereknek van választási lehetőségük, hogy tengerre menjenek, akkor nem biztos, hogy az első választási lehetőségük Bulgária. De az, hogy megnézzék, hogy a hegyekben mi van, azokat az emlékeket, a síközpontokat, Szófiát, és még sorolhatnám, az csak ott van. Tehát akkor erre kellene fókuszálni, erre is kellene fókuszálni.
Igen, tehát ki kellene terjeszteni a turizmus promotálását négy évszakra, tehát ne csak szezonban legyen az, hogy a tengerparti turizmust ösztönözzék, de sajnos egyelőre Bulgáriában a tengerparti és a hegyvidéki turizmus, illetve a síturizmus a turizmus bevételeinek a kétharmadát adja.
De ezek inkább belső utazásos bevételek? Tehát a bulgár belföldi turizmus látja?
Külföldi-belföldi összesen. Ez egy 6 millió turistát érint éves szinten. Ebből olyan 3,5 millió a bulgár turista, belföldi turista és a többi kettős.
De azon túl ugye vannak Bulgáriában síközpontok és síterepek, és ugye nekem is föl van írva, azt mondja, hogy csak meg kell fordítani, a Banskó síközpont. Nagyon gyönyörű képeket láttam éppen tegnap, amikor készültem a beszélgetésre. Azon túl, hogy a bulgárok oda mennek síelni, hiszen nem kell, hogy elhagyják az országot. De kik azok, akik oda járnak síelni? A románoknak ott vannak az erdélyi pályák, vagyis a Kárpátokban lévő pályák, a görögöknek is vannak síközpontjaik egyébként. Jártam ott azon a vidéken, rá is csodálkoztam, úristen, Görögországban síközpont van, de van. Szóval kik mennek síelni például?
A törökök, a görögök, a macedónok. Ők, tehát a bolgár síközpontnak a nagy előnye az, hogy mivel hogy északi fekvésűek, több hó van, és hosszabb a téli síszezon, mint a görög oldalon.
Hát így egyenlíti ki, ugye mondta, hogy a tengervíz az viszont már szeptemberben nem annyira meleg, viszont igen, a síközpontok északi oldala pedig további, vagy több havat tud biztosítani.
Igen. És az olcsóság miatt a görögöknek a jelentős része születésnapokat, rendezvényeket, meg egyéb ilyen családi ünnepeket Bulgáriába szervezik meg, mert fele annyiba kerül, mint hogyha otthon szerveznék. Illetve a Bulgáriának, ami még nagy erénye az, hogy ott van az ökoturizmus, a falusi turizmusban óriási lehetőségek vannak. A Balkán-hegység azon 500 kilométer hosszú, tele van ökoturizmus lehetőségekkel, az erdei turizmus nagyon népszerű Bulgáriában, és nem szabad elfelejteni, hogy Bulgária a termálvizek tekintetében is nagy hatalomnak számít, még hogyha nincs is annyira kiépítve a termálvizes vagy a füldökultúra, mint Magyarországon infrastruktúrát tekintve, azért olyan egyedülálló lehetőséget kínál, mint például az iszappakolásos turizmus, és ezeknek az az előnye, hogy közel vannak a nagy nemzetközi üdülőközpontok közelében vannak, például a tengerparton is vannak, ami egy lehetőség arra, hogy a négy évszakra kiterjesszék a tengerparti turizmust, illetve a síközpontok mellett is vannak ilyen lehetőségek. De ez a úgymond van Velingrád, van Szapáreva bánya, van néhány kiemelt ilyen wellness üdülőközpont, de Bulgária ennél sokkal több, és hát ha ez lesz a másik célja majd a bulgár stratégiai gondolkodásnak. Itt viszont látom a lehetőségét annak, hogy a magyar gyakorlat nagyon hasznos lehet a bulgárok számára, hiszen Magyarország a termálturizmus, illetve a gyógy és wellness turizmus terén nagy hatalomnak számít.
Arról van adata, hogy egy évben hány magyar látogat Bulgáriába?
A látogatókkal, turistákkal mindennel egy, átutazókkal együtt körülbelül 100 000 éves szinten.
És ez a szám, ez növekedett az elmúlt időszakban, vagy egy ilyen stagnáló, állandó szám?
Ez egy ilyen kicsit stagnáló szám, tehát messze van attól a több százezertől, ami volt az ezredforduló előtt, és itt a közlekedésnek a hiánya, tehát az, hogy csak a Ryanair és a Wizz Air repüli Budapestet, illetve köti össze a Budapestet a bolgár tengerparttal, illetve Budapestet a fővárossal, Szófiával, ez kevés, tehát itt is kellene egy kis kormányközi megállapodás arra, hogy esetleg a légitársaságot támogatnák anyagilag azért, hogy több járatot indítsanak Bulgáriába. Még a pandémia előtt volt arról szó, hogy a Lott Lengyel Légitársaság, illetve nem csak szó volt róla, hanem repülte is a bolgár tengerpartot a Lott Budapestről, meg Szófiába is készült repülni, viszont a pandémia miatt ezek a kezdeményezések a lengyel légitársaságtól abban maradtak.
Önnek Bulgáriában hol van a szíve csücske?
Nekem a szívem csücske, bocsánat, a bolgár tenger, tehát nem a bolgár tengerpart mellett, hanem a régi bolgár főváros Veliko Tarnovo, hiszen a bolgár kertészeknek a kettőharmada, vagy háromnegyed része, azok onnan származnak, a Tarnovo megyéből, és oda a szüleim onnan származnak. Viszont mivel, hogy a kispesti bolgár nemzetiség elnöke vagyok, és Kispest és Smolján testvérvárosok, a másik szívem csücske a Smoljánban van, ott, ahol említettem a Nagy László emlékházat.
Így van, így van. Úgy beszélgettünk Bulgárról ilyen szűk egy órán keresztül, hogy például a Nesebárt nem is említettük, meg a UNESCO világörökség részét, szóval Bulgária tartogat meglepetéseket, csak újra neki kellene állnunk fölfedezni.
Igen, újra föl kell fedezni ezeket. Ott van például a Rilai Kolostor, amelyek szintén a világörökség része.
Így van.
És a világörökség részeként ott meg kell említeni, hogy azért is érdemes meglátogatni a Rilai Kolostort, mert nem csak egy gyönyörű építészeti remek mű, hanem azért, mert A bolgár-magyar barátság napja Rilai Szent Ivánnak ugye van szentelve, és Rilai Szent Ivánról tudni kell azt, hogy harmadik Béla, amikor hadjáratot folytatott Bizánc ellen, megemlíteném azt, hogy 1186-ban azért sikerült Bulgáriának lerázni a bizánci hódoltságot, mert harmadik Béla hadjáratot indított Bizánc meghódítására, és amikor visszafele jött, akkor elvitte Rilai Szent Ivánnak az ereklyéit Esztergomba magával. Nos, akkor az akkori magyar püspök, aki tartotta, nem akarta elfogadni az, hogy Rilai Szent Iván szentnek számít, és megtagadta, ugye, hogy szentként kezelje, és ettől elment a hangja neki. Nem tudott misét tartani, és azt álmodta, bocsánat, hogy nem jut eszembe ennek a püspöknek a neve, és azt álmodta, hogy kérjen bocsánatot Rilai Szent Ivántól, és a hangja azonnal vissza fog jönni. Hát megtörtént, bocsánatot kért, és tényleg visszajött a magyar püspöknek a hangja, és harmadik Béla ettől megijedt, és visszavitette az ereklyéit Szófiába.
És most is ott vannak.
És most is ott vannak.
Nagyon köszönöm az érdekes információkat. Jordán Tütünkov főiskolai docens volt a vendégem, és Bulgáriáról beszélgettünk. Köszönöm szépen.